Kedves rádióhallgatóm! Ma a Zakariás próféta könyvének tanulmányozását kezdjük el. Zakariás neve azt jelenti, hogy Jahve megemlékezik. Zakariás édesapját Berekjának hívták, aminek jelentése az, hogy Jahve megáld. Zakariás nagyapja Iddó volt, ami azt jelenti, hogy a kijelölt idő. Bizonyára a neveknek ez a gazdag jelentésű együttese érzékelteti a babilóniai fogságból Jeruzsálembe visszatért maradéknak adott bátorítást. Isten emlékezik, és megáld a kijelölt időben. Jól lehet, Zakariás neve általános volt a zsidók körében, az Ószövetségben 28 Zakariásról van szó, egyes bibliamagyarázók e könyv Zakariásának ugyanazt a személyt tekintik, akiről urunk a Máté evangéliuma 23. részének 35. versében beszél, és aki mártír halált halt. Sok ige magyarázó félreteszi ezt a lehetőséget, de érdekes megjegyeznünk, hogy a zsidó Targum állítása szerint Zakariást a szent helyen ölték meg, és hogy ő pap és próféta volt egy személyben. Nehémiás könyve 12. részének 4. versében Iddót említik, mint a papi család egyik fejét. A történész Józsefus megemlékezik Zakariásnak a Báruk fiának megöléséről, aki a templomban szolgált közvetlenül Jeruzsálem elpusztítása előtt. Egy másik érdekes észrevétel, hogy Zakariás proféciája gyakorlatilag lezárja az Ószövetséget, mert utána már csak egy könyv következik, és az Új Szövetség kronológiailag Lukács följegyzése szerint egy másik Zakariás és felesége Erzsébet történetével kezdődik. Zakariás nevének jelentése az, hogy Jahve megemlékezik. Erzsébet jelentése pedig az, hogy az ő esküje. Zakariás az illattétel oltára körül szolgált, amikor egy angyal jelent meg neki az Istentől hozott üzenettel 400 éves némaság után. Tehát Isten ismét megemlékezett esküvéséről. A proféciát Krisztus előtt 520-ban írta le Zakariás, aki Haggeus kortársa volt. Jól lehet, Zakariás fiatal emberként szolgált az idős Haggeus mellett. Ez a könyv apokaliptikus jellegzetességeket visel magán. A benne levő látomások hasonlítanak a Dániel, az Ezékiel és a Jelenések könyvében leírtakhoz. Dániel és Ezékiel Izrael földjén született, de Izrael országán kívül írták könyveiket. Zakariás az országon kívül született a babiloni csatornák mellett, de ő az országban írta proféciáját. Érdekes, hogy Dániel, Ezékiel és János Izraelen kívül voltak, amikor leírták látomásaikat. Csak Zakariás élt az országban, amikor megírta apokaliptikus látomásait. A csüggedés sötét napjaiban, amelyek elhomályosították a maradék látását, megpillanthatta az elragadtatás és reménység dicsőségének a fényét. Könyve több mesiási proféciát tartalmaz, mint bármelyik kis proféta műve. Ezért ez egy nagyon fontos és érdekes könyv. Zakariás Haggeus kortársa volt, de könyve éles ellentétben áll Haggeuséval. Határozottan ismerték egymást, és ugyanannak a népnek profétáltak, ugyanabban a korszakban. Proféciáik mégis annyira eltérnek egymástól, amennyire csak lehetséges. A szó legszorosabb értelmében korszakok választják el őket egymástól. Jól lehet, ugyanannak a népnek szolgáltak, ugyanabban az időben. Haggeus ott volt a templom alapjainak megmérésénél. A valódi élet talaján áll. Zakariás a fellegekben járt. Aki egyetlen éjszaka 10 látomást is lát, az elég sok kijelentést kap. Zakariás minden tekintetben a látomások világában él, míg Haggeus teljesen gyakorlati síkon mozog. Mégis mindketten Isten nevében szólnak ugyanannak a népnek, ugyanabban az időben, ugyanarról a problémáról. Ugyanakkor mindketten szólnak korunknak is, de mindketten a maguk módján. Fel kell ismernünk, hogy ez a két embertípus ma is nagyon szükséges. Jól összeillenek egymással. Szükségünk van a gyakorlatias, tettrekész emberekre, a látások embereivel együtt, mert az álmodozásnak megvan a maga veszélye. Az álmodozók olykor nem gyakorlatiasak. Másrészt a gyakorlati embereknek nagyon sokszor nincs látásuk. Amikor ez a kettő egymás mellett áll, akkor nagyon jó együttest alkotnak. Zakariás könyve első 6 fejezete mesiási és milleniumi látomásokkal foglalkozik. Ebben az első szakaszban 10 látomás van följegyezve, és Zakariás mind a 10 látomást egyetlen éjszaka nyerte. Azt mondhatjuk, hogy ez mindenképpen egy nagyon termékeny éjszakai műszak volt. Az első vers Zakariás könyvének bevezetéséül szolgál. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 8. hónapban így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Zakariás könyve, első rész, első vers. Dárius uralkodásának második esztendejében, a 8. hónapban, ez az időpont meghatározza e prófétai könyv írásának idejét, és a meghatározás egy pogány király uralmához kötődik, mert a 70 éves babilóniai fogság után ebben a korszakban tért vissza Izrael maradéka a saját országába. Jelenleg sem Izraelben, sem Júdában nincs király. Dávid családjának tagjai nincsenek a trónon, és a pogányok korszakában járunk. Dárius uralkodásának második esztendejében. Ez ugyanaz az év, mint amikor Haggeus is prófétált. Ugyanannak a népnek, ugyanabban az időben szolgáltak. Haggeus az év 6. hónapjában kezdte szolgálatát. Zakariás pedig 2 hónappal később prófétált. Ez a Krisztus előtti 520. esztendő. Haggeus szeptemberben, októberben és decemberben prófétált, de nem prófétált novemberben. Zakariás pedig novemberben prófétált, amikor Haggeus hallgatott. Így szólt az Úr igéje Zakariás prófétához. Ezt a kifejezést használja Haggeus próféta is. Más szóval, Zakariás ugyanazzal a felhatalmazással ír, mint Haggeus. Ugyanez a kifejezés 14-szer fordul elő ebben a könyvben. Mivel Zakariás könyvének 14 fejezete van, átlagosan 1-szer találkozunk ezzel a kifejezéssel minden fejezetben. Mint ahogy láthatod, ez a könyv is nagy hangsúlyt helyez Isten igéjére. A 2. versben kezdődik a figyelmeztető üzenet, amelyet Zakariásnak adott át Isten. Ugyanazzal a felhatalmazással szól, mint Haggeus, tehát Isten igéjének a tekintélyével, és figyelmezteti a visszatért maradékot, hogy ne kövessék fogság előtt élt atyáik lépéseit. Nagyon megharagudott elődeitekre az Úr. Zakariás könyve, első rész, 2. vers. Zakariás azt mondja nekik, hogy azért kerültek fogságba, mert az Úr nagyon megharagudott elődeikre. Isten ellen vétkeztek, és arra figyelmezteti őket, hogy ne kövessék el ugyanazt a hibát és tévedést. Mondd meg azért népednek, ezt mondja a seregek ura, térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura, és én is hozzátok térek, mondja a seregek ura. Zakariás könyve, első rész, harmadik vers. Ezt mondja a seregek ura. Istennek ez a neve csak nem elmaradhatatlan. Isten sok neve már eléggé megszokottá vált nekünk, mivel gyakran alkalmazzuk a neveket. Mit jelent az, hogy a seregek ura? Ebben a könyvben 52-szer fordul elő, ami jelzi a megnevezés fontosságát. A seregek a héberben szabá, amit fordítnak zebaótnak is, és azt jelenti, hogy szolgálat, erő, vagy hadviselés. Itt úgy alkalmazzák, mint a korlátlan mérvű erőforrás birtoklását Isten népe javára. Dr. Fawcett így határozta meg ezt a kifejezést, és én sem tudok rajta változtatni. Az új szövetségben azt olvassuk, hogy ő gazdag irgalomban, és minden hatalom az övé. Nekünk mire van szükségünk? Egy kis irgalomra? Ő bőséges mértékben rendelkezik vele. Gazdagon adhatja irgalmát. Napról napra kiterjesztheti ránk. Milyen nagy szükségünk van erre? Ő a seregek ura. Ez a cím háromszor fordul elő ebben a versben, és aztán ismét a negyedik és a hatodik versben is. Térjetek meg hozzám, így szól a seregek ura. Ugye láthatod, hogy irgalmat gyakorol irántuk. Ne legyetek olyanok, mint elődeitek, akiknek a régebbi próféták ezt hirdették. Ezt mondja a seregek ura, térjetek meg gonosz útjaitokról, és gonosz tetteitekből, de ők nem hallgattak, és nem figyeltek rám. Így szól az Úr. Zakariás könyve első részének negyedik verse. Ez nagyon gyakorlatias figyelmeztetés. Ezt mondja, atyáitok nem figyeltek a prófétákra, akiket hozzájuk küldtem. Elküldtem Hóseást, elküldtem Jóelt, elküldtem Ámoszt, elküldtem Ézsaiást és Jeremiást. Mindezeket a prófétákat én küldtem hozzájuk, de atyáitok nem hallgattak rájuk, és nem figyeltek üzenetükre. Ezért mentek fogságba. Most Isten kérdést tesz föl. Hol vannak elődeitek? És a próféták talán örökké élnek? Zakariás könyve első részének ötödik verse. Az előző próféták hangját már nem hallhatták. Jeremiás, Ézsaiás, Hóseás, Jóel és Ámosz már nem volt életben. Meghaltak mindnyájan és elnémultak. Hol vannak elődeitek? Ott vannak Babilon földjében, a temetőben. Az nem a legkívánatosabb hely egy izraelitának, mert azt kívánja, hogy a saját országában temessék el. Még az idős Jákób is megígértette Józseffel Egyiptomban, hogy ne temesse el őt Egyiptomban. Így szólt, azt akarom, hogy vigyetek vissza, és temessetek el atyáim mellé. Holtteste ma is ott van Hebrónban. A patriarchák és az istenfélő izraeliták abban reménykedtek, hogy a halottak feltámadásakor saját országukban lesznek. Ha voltál már Jeruzsálemben, tudod, hogy a keleti kapu előtt, lent a Kidrón völgyében és az olajfák hegyén mindenütt láthatók az izraeliták sírjai. Az arabok nagyon sok sírt tönkretettek, de Izrael igyekszik azokat helyreállítani. Ott akarnak sírjaikban nyugodni, mert arra számítanak, hogy majd meglátják a Mesiás földre érkezését. Személyesen úgy vélem, hogy akkor támadnak fel a halálból, amikor Krisztus visszatér a földre, hogy megalapítsa királyságát. Hadd emlékeztesselek arra, hogy az elragadtatás idején az Úr Jézus nem jön el a földre, ehelyett az övéit hívja magához a földről, és találkozunk vele a levegőben. Akkor még nem jön vissza, hogy létrehozza uralkodását a földön. Először a világnak át kell mennie a nagy nyomorúság időszakán, és aztán Krisztus eljön a földre, hogy személyesen uralkodjék a világ fölött. Akkor, vagyis a nagy nyomorúság előtt, még nem támadnak fel az Ószövetség szentjei, zsidók és pogányok, mert várniuk kell addig, amíg véget ér a nagy nyomorúság, hogy majd beléphessenek az Úr Jézus Krisztus királyságába. Megfigyelheted, hogy Isten egy nagyon átható kérdést tesz fel Zakariás próféta által. Hol vannak elődeitek? Ott pihennek Babilon csatornái mellett, ami nem a legjobb hely, mikor azt remélték, hogy majd Izrael földjében pihenhetnek. De az én igéim és rendelkezéseim, amelyeket megparancsoltam szolgáim, a próféták által, utolérték elődeiteket. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Zakariás könyve, első rész, 6. vers. De az én igéim és rendelkezéseim utolérték elődeiteket. A büntetés miatt rájuk szakadt ítéletet nem kerülhették el. Azután megtértek, és ezt mondták, úgy bánt velünk a seregek ura, ahogyan útjaink és tetteink miatt jónak látta. Tehát végül készek voltak elismerni, hogy a rájuk szakadt ítéletben igazságosan és jogosan sújtotta őket Isten, mert időben figyelmeztetést küldött nekik, de nem hallgattak rá. Ezzel véget ér a gyakorlati kérdésekkel foglalkozó szakasz. Nem gondolom azonban, hogy a következő szakasz nem gyakorlatias. Egyszerűen azt mondom, hogy az Zakariás próféta látomásaival foglalkozik. Míg a legtöbb igemagyarázó és kommentátor azt állítja, hogy itt 8 látomás található, mi további felosztást alkalmazunk, amint majd megfigyelheted. Az első látomásban a próféta lovakat és lovasokat lát a mirtuszfák alatt. Dárius uralkodásának 2. esztendejében, a 11. hónapnak, azaz Sebát hónapnak a 24. napján szólt az Úr igéje Zakariás prófétához, Berekjá fiához, aki Iddó fia volt. Zakariás könyve első részének 7. verse. Mivel a héber hónapok nem januárral kezdődnek, ezért a 11. hónap megfelel a mi februárunknak. Ez a dátum Krisztus előtt 520. február 24-e. Rövidesen meglátjuk ennek fontosságát. Most pedig figyeljük meg a hátteret. 5 hónappal látomás előtt az Úr megjelent a másik prófétának, Haggeusnak, és azzal az üzenettel bízta meg, hogy szólítsa fel a maradék népet a templom újjáépítésére. A templomépítés munkája el is kezdődött, aztán 2 hónappal Zakariás látomása előtt Haggeus próféta nagyon éles üzenetet adott át a papoknak, mert tisztátalanok voltak, és azt várták, hogy Isten megáldja őket. Üzenetét a népnek címezte, mert késlekedtek és tétováztak a munkával. Haggeus beszélt nekik a pogány hatalmak bekövetkező összeomlásáról, mielőtt Isten létrehozná királyságát a földön. Megmondta, hogy a Mesiás uralkodik majd, és Zerubbábel családi vonalán érkezik, aki Jeruzsálem uralkodója volt ebben az időben, és Dávid király családjának leszármazottjaként tartották nyilván. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy elkezdhetjük Zakariás próféta könyvének tanulmányozását. Add, hogy figyelmes legyek, és igyekezzem szívembe rejteni beszédedet. Amen.